Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 338. dicséret első versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik: lelki próbáimban. Helyünket elfoglalva, a 460. dicséret első négy versét énekeljük. A 460. dicséret így kezdődik: amint vagyok. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Amen. Imádkozzunk. Urunk, napról napra azt tapasztaljuk, hogy Te valóban jó vagy. Olyan jó, hogy ki sem tudjuk ezt mondani, hisz tapasztaljuk, hogy úgy bánsz velünk, ahogy azt nem érdemeljük. Hogy lehajolsz hozzánk szereteteddel, körülveszel, odafigyelsz ránk. És Urunk, hogyha felemeljük tekintetünket, látjuk a Golgotát, és ott bontakozik ki igazán, hogy milyen jó is vagy irányunkba. Nem a bűneinket nézed, nem azt, amit érdemelnénk, hanem odaadtad a fiút értünk ott a kereszten. Urunk, annyiszor hallottuk ezt már, annyiszor beszélünk róla. És mégis újra és újra megindít bennünket, bűnbánatra juttat, és álmélkodásra, hogy így tudsz szeretni, hogy ennyire fontosak vagyunk neked, és nem akarod, hogy elvesszünk, hanem az örökké valóságot veled töltsük. Köszönjük neked, hogy Uram, nincsenek szavak, amelyekkel kifejezzük a te jóságodat. És mégis sokszor hálátlanok vagyunk. Mégis sokszor téged okolunk, ha valami nem úgy működik az életünkben, ahogy szeretnénk. Pedig a rossz az nem tőled van, a gonosz. A gonosz az, aki mindent megpróbál ahhoz, hogy elszakítson tőled, elfordítson, és sárba tiporjon. De köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy még oda a sárba is lehajolj értünk. Áldott legyen ezért a te szent neved, és köszönjük, hogy ma is üzenetet küldesz nekünk, hiszen a te szavad az életünk orvossága, a lelkünk tápláléka, és köszönjük, hogy ezt a csodálatos mannát adod, és bontsd ki ezt a számunkra, az, hogy megragadjuk, összeszedjük mindazt, amit üzensz, úgy, ahogy Izrael népe minden nap összeszedte a mannát, és Uram, add, hogy minden nap szedjük a friss mannát, minden nap olvassuk a te ígédet, mert a manna is, ha eltették másnapra, megromlott. Nekünk minden nap rád van szükségünk, minden nap a te igédre, és add, hogy Urunk, ehhez ragaszkodjunk, és megtapasztaljuk annak erejét, mert az ige támaszt életre. Az ige emel ki bennünket a csüggedés mocsarából, az ige ad nekünk látást, reménységet ebben a sötét és kusza világban. De köszönjük, hogy ma még mindig rád tekinthetünk, segítségül hívhatunk, hozzád menekülhetünk, és attól, hogy ezt meg is tegyük, kérünk így, légy jelen közöttünk szent lelkeddel, és tedd áldássá igédet a mi számunkra. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. A Jelenések könyve 3. fejezetének az első 6 verséből. Tehát János apostol jelenésekről írott könyve 3. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. A mai napon már az 5. üzenetet olvashatjuk, az 5. levelet, amelyet az Úr Jézus küld a kis-ázsiai gyülekezeteknek, de mondhatnánk azt, hogy az 5. SMS-t vagy e-mailt kapjuk az Úrtól, mert ez nem csak a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet, hanem szól minden kor, minden hívőjének, minden gyülekezetének. És tulajdonképpen jó is, hogy tudhatjuk, hogy ez nekünk szól, mert szeretünk levelet kapni, üzenetet, sőt, már úgy vagyunk vele, hogyha kapunk egy SMS-t, azt azonnal megyünk megnézni, hogyha megpittyen a telefon, már annyira belénk van ez programozva, hogy nem tudunk vele várni. Mindjárt tudni kell, hogy ki az, aki küldött nekünk valamit, vagy megszólal, azonnal nézni, ki az, aki hívott, és hogyha nem tudtuk fölvenni, már is hívni kell vissza. És vajon ilyen vágyakozás van a szívünkben is? Így olvassuk ezeket a leveleket, így olvassuk az ígét is, hogy alig várom, hogy halljam, és amikor átélem, hogy az Úr küldi az üzenetet, akkor mindent félreteszek, mert ez a legfontosabb. Mert alig várom, hogy az Úr szavát halljam, hogy az Úrral lehessek együtt. Ugye amikor történnek a világban váratlan vagy megdöbbentő események, akkor szinte állandóan nézzük az újabb fejleményeket. Vajon mi történt? Túléli, életben marad, fölépül, elfogták, elhárították a veszélyt. Ugye állandóan nézzük, hogy van-e már valami új információ. És vajon ez van a szívünkben az igével kapcsolatban is? Hogy mit mond az Úr? Küld-e ma nekem valami újat? Rámutat-e valamire az életemben, amit el kell hárítani, ki kell javítani, amin változtatni kell? De küld olyan üzenetet, amiből erőt, bátorítást is kapok, amiben átélem, hogy nem vagyok egyedül, hanem ő segít engem tovább. És hogyha ezeket a leveleket olvassuk, akkor látjuk, hogy tényleg ezek rövid üzenetek. Ugye ez a mai is. Mondhatnánk tényleg, hogy egy SMS, hisz egyáltalán nem hosszú. És hányszor csak átfutjuk, alig van rá időnk. És tudjuk-e úgy olvasni, hogy engedjük, hogy szépen lassan átjárja a gondolatainkat, a szívünket, hogy valóban meg tudjon szólítani. Tehát a szárdészi gyülekezet angyalának írd meg, tehát újabb felszólítást kap János, írd meg a szárdészi gyülekezet angyalának, neki is írd meg, neki is van mondani valóm. És ez jó, hogy az Úrnak mindnyájunk számára van üzenete. Nem csak az egyik számára, hanem a másik számára. Mindegyik gyülekezet, mindegyik gyermeke fontos neki. Mindenkinek akar üzenni. És azt olvassuk, a gyülekezet angyalának írd meg. Ugye beszéltük már, hogy a gyülekezet angyala az a gyülekezetnek a vezetőjét, a szolgálattevőjét jelenti. És jó ezt így is olvasni, mert legtöbbször azonnal a gyülekezetre gondolunk. Vagyis mindig többes számban, több emberre, hogy ez többeknek szól. És itt azt olvassuk, hogy a gyülekezet angyalának írd meg. Tehát ez egy személyes levél. Ezt mondhatnánk, hogy egy olyan levél is, mint amit Pál apostol ír személyesen Timóteusnak, Titusnak, vagy akár Filemonnak. Ez olyan neked szóló levél. És de jó lenne ezt így olvasni, hogyha a gyülekezet angyalának szól, akkor elsőnek nekem szól. A lelkésznek szól. Hányszor úgy olvassuk, hogy ez a gyülekezetnek szól, neki való üzenetek vannak benne, és közben kiderül, hogy ez első körben a lelkésznek szól, vagy a gondnoknak szól, a presbitereknek, azoknak, akiket oda állított a gyülekezet élére az Úr. És de jó lenne ezt így olvasni, hogy nekem szól az Úr. Számomra van üzenete. Nekem mondja el azt, hogy kicsoda ő, de azt is, hogy kinek lát engem. Mert mind a két dolgot ebben a ebben a szakaszban láthatjuk. Először elmondja, hogy kicsoda ő. Ő az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Az Isten 7 lelke, a 7-es az a teljességnek a száma. Az Isten lelkének teljességével bír Jézus. Az Isten lelke a Szent Háromság Isten harmadik személye. És teljes egységben van az Atyával és a Fiúval. És ennek a léleknek az egysége, az ereje van ott Jézusnál. Az a lélek, aki jelen volt a teremtésben. És az a lélek, aki újjászüli az embert. Mint egy azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy rám van szükséged. Én tudom az életedet újjátenni. Gyere, fordulj hozzám, úgy, mint annak idején Nikodémus eljött éjjel, hogy beszéljen velem. Hát úgy gyere, te is. És hogy Nikodémusnak azt mondtam, hogy újonnan kell születnetek, mégpedig felülről, a Szentlélek által, ezt mondom neked is, nektek is. Ha megrekedt az életed, én tudom kimozdítani. Én tudom meggyógyítani. És akinél a 7 csillag van, az ő kezében van, mind a 7 gyülekezetnek a vezetője, az ő kezében van mind a 7 csillag. Mind a 7 csillag tőle kapja a fényt. És ebben benne van az a üzenet, az a gondolat, hogy ne vedd ki az életedet a kezemből. Mert csak akkor leszel csillag, akkor fogsz ragyogni, ha a kezemben van az életed, hogyha rám figyelsz, és tőlem veszed a fényt. Igen, csak addig ragyoghatunk, addig van világosságunk, addig tudunk másoknak utat mutatni, irányt, amíg mi is Jézustól kapjuk a fényt, Jézustól kapjuk a tanácsot, az útmutatást, a gondolatokat. És azt mondja, így fordulj hozzám. Te egy csillag vagy, és ne vont ki magad. Itt légy, a kezemben, a közelemben, kapcsolatban velem. És ez nagyon fontos, mert a folytatásból megtudjuk, hogy tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát Jézus rámutat, miért is fontos, hogy ott maradjon az ő közelében, vagy talán már azt mondja, hogy nézd, azért van probléma az életedben, mert eltávolodtál tőlem. Eltávolodtál tőlem, és a tőlem való eltávolodás az kihalást jelent. Az halált jelent. Az azt jelenti, hogy nem lesz fényed. Csak egy sötét kődarab leszel, és nem tudsz világítani. Ugye az a baj, hogy eltávolodtál. Tudok cselekedeteidről, tehát tudok rólad, ismerem az életedet, annak minden összetevőjét, és ez elsősorban nem fenyegetés akar lenni, hanem bátorítás. Nem kell félrevonulnod, nem is kell elcsüggedned, nem is kell magadra úgy gondolni, mint aki reménytelen, vagy feladni, hogy ez nekem úgysem megy, mert lehet, hogy ennek a gyülekezetnek a vezetője egy ilyen állapotban volt, nem érdemes tovább folytatni, mert nincs eredménye a szolgálatomnak, nem tudom elérni azt, amit szeretnék, nem látom, hogy a gyülekezet még jobban Krisztus felé fordulna, még inkább szeretné, még inkább szolgálná az Urat, még inkább erőteljes kapcsolatban lenne vele, hát akkor minek tovább? Minek tovább? És Jézus azt mondja, hogy igen, tudom, hogy egy ilyen helyzetben vagy, de ne add fel. Ne magadra nézz, hanem nézz rám. Ugye, mert a csillag a naptól kapja a fényt, és Jézus a világvilágossága. Nézz rám. És lehet, hogy úgy látod, hogy sötétségben vagy, de nézz rám, akkor lesz fényed, akkor fogsz tudni ragyogni, akkor tudsz fogni világítani. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát Jézus látja a valóságot, azt, amit más nem lát. Belelát a lényünk mélységeibe. Mondhatnánk azt, hogy Jézus egy belső röntgen felvételt készít erről a gyülekezet vezetőről, a gyülekezetről és rólunk is. És a röntgen sugár eljut azokra a területekre, ahova a szem nem lát el. Ugye ma is látjuk, hogy már olyan vizsgálatokat tudnak az orvosok végrehajtani, ugye olyan területeket tudnak feltérképezni az emberi testbe, ami szabad szemmel nem látható. Megvannak hozzá megfelelő eszközök. És amikor azt a vizsgálatot elvégzik, akkor látják, hogy egy-egy szervbe milyen elváltozások, milyen problémák, betegségek vannak, mi az, amin változtatni kell, mi az, amit el kell távolítani, mi az, amit gyógyítani kell. És az Úr Jézus is így tekint rá, ránk az ő röntgen tekintetével. Látja a mélységet, látja azt a problémát, látja azt a valóságot, amit senki más nem lát. Amit senki más nem lát. Ugye az a neved, hogy élsz. Tehát látja az Úr, hogy belől probléma van. Elmondja azt is, hogy hogy lát minket a másik ember, hogy lát a körülöttünk lévő. Hogy nem lát a problémánkból semmit, mert el lehet rejteni. El lehet rejteni azt, ami a szívünkben van, azt, ami a lelkünk mélyén van, és tudunk olyan képet mutatni magunkról, mintha minden rendben lenne. Szóval az a neved, hogy élsz. Tehát ez a gyülekezetvezető és ez a gyülekezet is kívülről úgy néz ki, hogy egy élő gyülekezet. Ugye kívülről úgy nézünk ki sokszor, hogy mi egy élő hívők vagyunk. Egy élő tanítvány vagyunk. Az emberek azt gondolják, ú, ez hívő. És mit mond Jézus, hogy ő egész mást lát. És nagyon megdöbbentő, ha úgy vesszük, hogy itt a gyülekezet vezetőiről, a gyülekezet angyaláról van szó. Azt mondja, az a neved, hogy élsz. Úgy látják az emberek, hogy minden rendben van a lelkész életében. Hogy a lelkész az hívő, és az Úr útján jár. És az Úr szolgálata, akarata a legfontosabb a számára. Hogy neki rendben van a kapcsolata Jézussal, és rendben van az élete is. Ugye az a neved, hogy élsz, hogy azt mutatjuk kifelé, hogy minden rendben van. De ugyanúgy igaz ez a kapcsolatainkra is. Hányszor és hányan mutatják, hogy minden rendben van a házasságukban. Minden rendben van a másik emberrel való kapcsolatukkal, vagy a gyerekükkel. És csak ők tudják, hogy nincs rendben. Mert kínosan tudunk ügyelni arra, hogy észre ne vegye senki. És azt mondja Jézus, úgy látnak téged az emberek, hogy minden rendben van. Az a neved, hogy élsz. És mit mond? Pedig halott vagy. Tehát Jézus a külső álarcon keresztül lát, és megmondja a valóságot. Az a neved a valóságban, hogy halott vagy. Kívülről azt mondják, élő vagy, így hívnak, minden rendben van, de én látom, hogy belől halott vagy. Vagy mondhatnánk azt, nem az vagy, akinek látszol. És ezen el kell gondolkodnunk, hogy valóban azok vagyunk-e, akiknek látszunk. Valóban az vagyok-e, akinek látnak engem? Az vagyok-e, akinek láttatom magamat? Egyezik-e a külső látvány és a belső valóság? És ezért jó olvasni az igét és odafigyelni az Úrra, mert ő megmutatja a valóságot. Őt nem lehet megtéveszteni, és azt akarja, hogy saját magunkat se tévesszük meg, meg a környezetünket se. Mert azzal, hogy becsapjuk magunkat és egymást, azzal nem használunk senkinek. És amikor ő megmondja a valóságot, az azért teszi, mert segíteni akar rajtunk. Ő nem úgy mondja, mint ahogy lehet a világban látni, hogy egymás fejéhez hozzádörgölik a véleményüket, én ilyennek látlak, te ez vagy, bekeretezik, vagy bedobozolják, és ott vagy abba a dobozba, és onnan ki nem lehet jönnöd, hanem az Úr azért mondja meg, mert csak akkor lehet gyógyítani, ha világosan látható a diagnózis. Ha világosan látható, mi a probléma. És Jézus mindig gyógyítani akar. Ő mindig megadja azt az esélyt, hogy még onnan is felálljunk, ahol vagyunk, és rendbe jöjjön az életünk. Tehát ő mindig ad második esélyt. Itt is azért szól, hogy ad még esélyt. Persze, lehet, hogy amikor János hallja a felszólítást, hogy írj levelet a szárdiszi gyülekezetnek, akkor ott a szívében az a gondolat, hogy Uram, minek? Hát, ha te úgy látod, hogy halott, hát akkor egy halottnak miért? Mit írjak egy halottnak? Mit lehet egy halottal kezdeni? Igen, mit lehet egy halottal kezdeni? El lehet temetni. De János tudja, ki az, aki szól hozzá, és ismeri is. És tisztában van vele, hogy Jézus még a halottal is tud kezdeni. Jézus az, aki a halottat, a lelki halottat is életre tudja kelteni. Jézus szavában van az az erő, ami kihoz a halálból, gondolhatunk több olyan evangéliumi történetre, ahol Jézust halotthoz hívták, vagy Jézus találkozott, ugye a Nainé özvegyasszony halottas menetével, ugye amikor kíséri ki az egyetlen fiát a temetőbe, és ott találkozik az élet a halállal. Mert Jézusban mindig az élet jön felénk, és az élet konfrontálódik a bennünk, vagy körülöttünk lévő halállal. És ahol Jézus, az élet fejedelme megjelenik, ott mindig van esély, még a halott számára is. Jézus az esély. Vagy milyen megdöbbentő volt, amikor elmegy Betániába, amikor már negyed napja a sírban van Lázár. Ugye teljesen megdöbbent Mária és Márta, Lázár testvérei, amikor Jézus azt kérte, hogy hengerítsék el a követ a sír szájáról. Hát mit akar ez a Jézus? Mit lehet itt még kezdeni? Bezzeg, jött volna akkor, amikor üzentünk, hogy beteg, igen, akkor még tudott volna mit kezdeni? Mert azt hiszük, hogy egy beteget meg tud gyógyítani. De mit kezdhet itt? És megmondják neki, Uram, már negyednapos és szaga van. És mit felel Jézus Mártának? Megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ha hiszel, hát ez a kérdés. Hiszek-e? Hiszem-e, hogy az Isten számára Jézusban minden lehetséges? Az is, amit én lehetetlennek tartok. És akkor is, akkor úgy látom, nincs már esély, nincs már tovább. Hát azért küldi az üzenetet, hogy írd le, János, ha halott is, az az angyal, vagy kialóban van a csillag, mert én tudom életre kelteni. És ez egy csodálatos üzenet. Ő tud életre kelteni. És ő ad reményt. Igen, még talpra lehet vele állni. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket. Ébredj fel. Kinek mondja egy halottnak? Felkelhet, felébredhet még egy halott? Ha Jézus mondja, igen. Lázárnak is csak annyit mondott. Lázár, jöjj ki! Vagy Jairus leányának. Leányka, neked mondom! Ébredj fel! Ugyanez. Ébredj fel! És ha Jézus mondja, akkor felébred. Mert Jézus szavának nem lehet ellenállni. Ha Jézus mondja, nem maradhat tovább a halálban, aki addig ott volt. Ébredj fel, és mindjárt feladatot kap. Hogy tulajdonképpen azért haltál meg, azért kerültél ilyen lelki, sivár, halott állapotba, mert nem végezted a feladatodat. Nem figyeltél, mit mond, hogy erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak. Azt mondja, a többi is beteg, halódik. Miért? Mert talán túlságosan magadra koncentráltál, magaddal voltál elfoglalva, és nem figyeltél oda a többire, nem foglalkoztál a másik emberrel, és néha ezt látni, hogy talán ezért hűl ki a hitünk, ezért válunk lelkileg halottá, mert már nem foglalkozunk egymással. Nem mondjuk egymásnak az evangéliumot. Nem figyelünk oda, hogy a másiknak mi a problémája, és nem próbálunk segíteni. Ma, ugye, valaki mondta, hogy meg van döbbenve, hogy például a falujukban már a kocsmát is bezárják. Az emberek már nem mennek a kocsmába sem. Nem azért, mert nem isznak, otthon isznak, de minek elmenni? Mert a kocsmába csak a falu pletykáját hallják, de otthon az internet előtt az egész világét. Az egész világét hallhatjuk. Igen. Hazamegyek, kinyitom a tévét, fölmegyek az internetre, amerikai, kínai, orosz, mindenféle hírt olvashatok. Hát sokkal érdekesebb, mint odafigyelni a mellettem levőre, hogy mi is van vele. Már nem az az érdekes, hogy mi van a mellettem levővel, hanem az az érdekes, mi történik azzal vagy azokkal, akikkel soha az életbe személyesen nem fogunk találkozni. És Jézus hova küldi ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik hozzád tartoznak, a gyülekezet tagjait, akikkel együtt indultatok el, akikkel együtt hisztek bennem. Egymásra figyeljetek, ne a nagy világra, hanem egymásra. És tudunk-e így egymásra odafigyelni, tudunk-e elindulni, erősíteni a többit. Lehet, hogy azt mondjuk, hát Uram, hogy menjek? És még most mondtad rám, hogy halott vagyok. Nem tudok. Erőtlen vagyok. Képtelen megtenni, szolgálni, másra figyelni. Elég a magam baja. De ha Jézus mondja, akkor elindul egy új folyamat. Egy gyógyító folyamat. És beáll olyan változás, amit nem is gondolnánk. Hogy el lehettek képedve? Jézus első tanítványai, amikor Péter anyósa házában átélik, hogy az anyós lázas beteg, nagyon beteg, és már úgy gondolják, lehet, hogy meg fog halni. És akkor szólnak felőle Jézusnak, és Jézus oda megy, megérinti, talpra segíti, és elhagyja azt az anyóst, azt az asszonyt, a láz. És abban a pillanatban felkel, és elkezd szolgálni Jézusnak és a tanítványoknak. Egy perccel előtte még magával volt elfoglalva, milyen beteg vagyok, milyen nyomorult vagyok, képtelen arra, hogy jönnek vendégek, készítsek nekik valamit, talán meg se érem a holnapot, és amikor Jézus megérinti, talpra állítja, elfeledkezik magáról, és már csak Jézust látja, és elkezd neki szolgálni. És ez a szolgálat asztal körüli szolgálatot jelent, vagyis elkészítette a vendégek számára azt, amire szükség volt, amit egy perccel korábban képtelen volt megtenni, azt most megtudja Jézus érintése lényének kisugárzó ereje által. Igen, Jézus meg tudja tenni azt, amit mi nem. Amire nem vagyunk képesek, erőt ad és képessé tesz rá. Mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Ugye ezt is végig kell gondolni, milyennek is látja a tetteinket, az életünket az Úr teljesnek. Meg van velünk elégedve? Meg van velem elégedve? Ugye jobb egyes szám első szemébe olvasni, gondolni, mert mindig rólam van szó, ha olvasom az igét. Mindig velem akar az Úr foglalkozni. És ezt fel kell tenni, Uram, meg vagy elégedve? Teljes előtted az életem, a szolgálatom. Megteszek számodra mindent, ami tőlem telik. Ugye olvassuk, hogy ami tőle telt, megtette. Vajon rám is ezt mondja Jézus, hogy ami tőlem telt, azt megtettem vele kapcsolatban. Nem kér ő többet, csak annyit, ami tőlem telik. De tudja, mi telik tőlem. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad meg, és hogyan hallottad, tartsd meg azt és térd meg. Tulajdonképp megadja az orvosságot, ami a gyógyuláshoz szükséges, és azt mondja, emlékezz vissza, menj vissza oda, amikor kapcsolatba kerültél velem, amikor átélted az én kegyelmemet, térj vissza, térj meg, térj vissza, hogyan kaptad és hallottad, térj vissza az igéhez. Térj vissza az én szavamhoz. Talán eltértél az igétől. Hát az ige által lettél hívővé. Hogy Pál mondja, a hit hallásból van, a hallás az Isten igéje által. Térj vissza az igéhez. És maradj meg az ige mellett. Az ige útmutatása mellett. Ne akarj annál többet, ne várjál mást, mert az ige az, ami meg tud tartani, meg tud menteni. Az ige az, ami fel tud ébreszteni. Az ige az, ami ad számodra látást. Az ige által kapsz oltalmat, az ige által éled meg a tőlem való biztonságot. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. És ezzel az Úr Jézus emlékezteti a Szárdiszban élő hívőket a város történetére. Hogy igen, figyeljetek oda, legyetek ébrek, éberek, és legyetek ébren, vigyázzatok, mert a város történetéhez tartozik, hogy egy völgy fölé nyúló hatalmas sziklára épült ez a város, és a völgybe egy nagy szakadék vezetett le, és úgy gondolták, hogy az a völgy, az biztonságot ad nekik, vagyis a városnak a völgy felé eső részét nem védték, mert úgy voltak vele, hogy van egy mesterség, vagy egy természetes védelem. Itt senki nem tud behatolni, mert olyan ez a szakadék, hogy oda nem lehet feljönni a városhoz. És amikor a perzsák megtámadták, körülvették azt a várost, Kűrosz, a vezérük azt mondta, hogy meg fogja jutalmazni azokat, akik megtalálják, hogy milyen módon lehet bevenni ezt a várost. És akkor néhány katona elkezdte figyelni az ott zajló életet, és egyszer csak az egyik arra lett figyelmes, hogy a vár falánál az egyik katona leejti a szakadékba a sisakját. És egyszer csak, ahogy figyelnek, észreveszi az a katona, hogy aki lejtette a sisakot, egyszer csak megjelenik ott a szakadékba, és megkeresi a sisakját, és visszaviszi, visszamegy a városba, és a várba. És akkor jöttek rá, hogy itt a szakadékban lehet egy rejtett folyosó, egy titkos rés, amin föl lehet menni, észrevétlenül. És ezt követően elfoglalták a várost, mert ott nem volt őrszem. Ott biztonságban érezték magukat. Ott nem tartottak támadástól. És erre mondja Jézus, hogy figyelj oda, ne érezd magad túlzott biztonságban, ne gondold azt, hogy nincs szükséged vigyázásra, őrségre, vagyis imádságra, igeolvasásra, kapcsolatra velem. Ne gondold azt, hogy az ellenség nem tud téged meglepni. Ne gondold azt, hogy nem találja meg azt a rést, ahol a világ beszivároghat. A szívedbe, a gyülekezetbe légy éber, légy résen, mert ha nem, eljövök, mint a tolvaj. És nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Ez egy olyan üzenet volt, hogy tudták a szárdisziek, miről van szó. Hogy ahogy régen az ellenséges katona azon a résen feljött észrevétlenül, úgy lephet meg az Úr. Hát ne engedjük. Ne engedjük, hogy váratlanul jöjjön, hanem várjuk, készüljünk rá, de azt se engedjük, hogy meglepjen minket a gonosz, meglepjen a világ, beszivárogjon az, aminek aminek nincs helye a mi életünkben, nincs helye az Istennel való kapcsolatban. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Igen, vannak nálad néhányan, akik nem szennyezték be a ruhájukat. Tehát ezzel rá utal az Úr arra, hogy az a rés, vagy ahol ébernek kell lenni, az pontosan a világgal való kapcsolat. Hogy a világ behozza a maga szennyét. Azt mondja, hát miért ne jönnél el közénk? Azért, mert hívő vagy. És mit mond Jézus? Vannak nálad néhányan. Hogy nem kötelező átvenni a világ szokását. Nem kötelező nekünk a nem hívőkhöz igazodni. Lehet rá nemet mondani, meg lehet maradni az Úrhoz való hűségben, meg lehet maradni tisztának, meg lehet maradni, hogy nem szennyezzük be a tőle kapott ruhánkat, az üdvösség fehér ruháját, de ehhez az ő erejére, oltalmára, megtartó kegyelmére van szükségünk. Lehet nemet mondani, lehet ellenállni a csábításnak, hogy én nem megyek, mert oda az Úr sem menne. Nem megyek, mert az veszélyes terület a számomra. Ott nincs jelen az Úr. Ugye a múltkori igében említettük, hogy Bálám hogyan térítette el Izrael fiait, ugye olyan tanácsot adott a Moab királynak, hogy hívják meg a közös kultuszra őket, és majd ott meg lehet őket rontani. Ha az átok nem segített, ha az erőszakkal nem lehet célt érni, akkor lehet így. És a gonosz ezt mindig igyekszik kihasználni, de mit mond az ige? Vannak néhányan. Meg lehet maradni az Úr kegyelme által, az Úr kegyelmében. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Lehet győzni. És a végén a győztest fehér ruha várja. Sőt, mit mond annak a nevét, nem törlöm ki az életkönyvéből. Annak a neve az életkönyvébe lesz. Nem mindegy, hol van a nevünk fölírva. És aki Krisztusban van, az beírják az életkönyvébe. Mivel? Jézus vérével. Jézus vére az a tinta, amely beír oda. És az életkönyve azért fontos, mert egyszer az Úr azt mondta a tanítványoknak, akik beszámoltak arról, hogy milyen sikereik voltak, amikor kiküldte őket szolgálni, bizonyságot tenni, gyógyítani. És akkor Jézus azt mondja, hogy ne annak örüljetek, hogy milyen nagy dolgokat tettetek, hogy még az ördögök is engednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek be van írva a mennybe. Be van írva az életkönyvébe. Mert ez a lényeg, hogy ott szerepeljen a nevünk, és tudjuk, hogy a nevünk kegyelemből, Jézus érdeméért írattatik be. És ez hitáltal lehet a miénk. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy küldöd napról napra az üzenetet, és add, hogy olyan vágy legyen a szívünkben ennek olvasására, mint amilyen vágy van a szívünkben arra, hogy olvassuk a világ híreit, vagy ahogy valakitől kapunk egy üzenetet. És Uram, amikor kapunk a telefonon, vagy az e-mailben egy fontos számunkra, fontos személytől üzenetet, azt elolvassuk többször is egy nap, és add, hogy a te üzeneteidet is többször elolvassuk. Ne csak annyi legyen, hogy a nap kezdetén elolvassuk, aztán félretesszük, mert annyi elfoglaltságunk van, nem ad, hogy többször is elővegyük, végig gondoljuk, engedjük, hogy munkálkodjon bennünk. Hiszen Uram, ha nem vesszük elő az igét, ha nem figyelünk rád, olyan könnyen rés támad az életünkön, amit a gonosz ki tud használni, és köszönjük a te figyelmeztetésed, köszönjük azt, hogy rámutatsz, hogy legyünk éberek, vigyázzunk. De olyan jó azt is hallani, hogy te még a halottal is tudsz kezdeni. És Uram, sokszor érezzük mi is, vagy látjuk úgy magunkat, hogy olyan halott állapotban vagyunk, olyan semmi nem akar sikerülni, előre haladni. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk. Nem azt látjuk az életünkben, a gyülekezetben, amit látni szeretnénk, és köszönjük, hogy bátorítasz, hogy ne csüggedjünk el, mert te tudsz velünk mit kezdeni. Még a halódó gyülekezetet, halódó lelkészt, halódó presbitériumot is életre tudod kelteni. És Uram, add, hogy amikor átéljük ezt, akkor mi is képesek és készek legyünk szolgálni, mert akkor fogunk igazán megerősödni, felüdülni, amikor mást felüdítünk. Áldott legyen ezért a te neved, és kérünk, formálj, alakíts minket, és add, hogy mindig oda térjünk vissza az igéhez, ahonnan indultunk, amivel indultunk, és ez adjon nekünk erőt. És így visszük, Uram, eléd azokat, akik még tőled távol vannak, akiknek szükségük van a te kegyelmedre, a te szabadnak az erejére, tőled való békességre és új életre. És könyörgünk a betegekért, Uram, adj nekik gyógyulást, benned való szabadulást, új életet. Könyörgünk azokért is, akik gyásszal néznek szembe. Uram, hadd jusson el a te igéd vigasztalása, ereje az ő életükbe is, adjon reményt, vigaszt nekik. Mutasson rá a te győzelmedre, lássuk meg, hogy te a halál fölött is úr vagy. Könyörgünk a megfáradtakért, újítsd meg őket. Könyörgünk, Uram, a halódókért, a halódó gyülekezetekért, közösségekért, szolgálattevőkért. Újíts meg igéddel minket. És Uram, könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért. Köszönjük, hogy ránk bíztad az imádság szolgálatát, és ad, hogy ezt tudjuk vállalni, hogy mi a másképp élőkért, gondolkodókért, vagy akár azokért, akik ellenségesek velünk szemben, imádsággal tudjunk harcolni, hogy tudjunk az ellenségeinkért is imádkozni, mert te is imádkoztál, Úr Jézus. És egyedül az ima, az ige, ami meg tudja az ember életét változtatni, és könyörülj, Uram, körülöttünk lévő világon, a társadalmon, hogy ne a gyűlölet adjon az embereknek arra reményt, hogy változtathatnak, ha nem ismerjék föl, hogy az igazi változás a te igéd és az imádság a veled való kapcsolatától mehet végbe, mégpedig a szívünkben, az életünkben. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor itt a templomban, majd vasárnap, pünkösd első napján, 10:30-től szintén itt a templomban tartunk istentiszteletet, úrvacsoraosztással egybekötve. Pünkösd második napján, hétfőn délután, vagy este 6 órától lesz az istentisztelet befejezésül a már megkezdett 460. dicséret 6. versét énekeljük, amint vagyok, hogy a te szent szerelmed. jelen.